Az Úr Jézus drága nevében biztos úgy vagytok ti is vele, mint ahogy én is, amikor ezeket a csodálatos énekeket halljuk, akkor felszáll bennünk egy belső vágy. Ó, bár csak már elérkezett volna az az idő, hogy az Úr hazavihetne bennünket, és az ő dicsőségében átvehetne bennünket. És ennél fogva az a gondolatom támadt, hogy ezek az összejövetelek nem szokásból, ezeket az összejöveteleket nem szokásból tartjuk, hanem mint előkészület, mint felkészültség eme dicsőséges, magasztos napra, amikor az Úr hazahozza az öveit, vagy hazaviszi az öveit, hazaveszi az öveit. És jaj nekem, jaj nekünk, jaj minden más íge hirdetőnek, ha a hallgatóknak nem az Isten szavát, nem úgy adtuk, nem úgy terjesztettük elő, hogy külön lehettek volna választva, meg tudtak volna szabadulni mindentől, és az ő előkészületüket átélhették eme dicsőséges és magasztos napra. És annak tekintetbevételével és tudatosak révén a következményekről ezt az Isten tiszteletet is így kezdjük el, ennél fogva minden reménységünket, ami Urunk kegyelmére vetjük, és az Istenbe vetett bizodalmunk nem emberi elvárás, a jövővel való kapcsolatos reménységünk Istennel kapcsolatos. Tudatosak vagyunk afelől, hogy Isten embereket használt fel, már mindig az ő szavának közhírétételével, mégis azt mondja, hogy én nélkülem semmit nem tudtok tenni. Mindent, amit ő nélküle teszünk, attól megóvhattuk volna magunkat, azt meg sem kellett volna tenni. Következetesen kegyelemből vagy tudatosan várjunk tudatosan az isteni beavatkozásra, hagyjuk őt intézkedni. Kezdjük el ezt az Isten tiszteletet a 408. énekkel. Ma választottam három éneket, amit nem énekelünk olyan gyakran, nem olyan ismertek. A 408. ének. Uram, teljes buzgósággal kérünk tőled nem földi javakat. Hadd énekeljük ezt is teljes buzgósággal és teljes szívünk odaadásával a 408. éneket. Uram, nem valami földi javakat kérünk tőled, teljes buzgósággal, nem semmit abból, amivel öntelten kérkedhetnénk, semmit abból, amire a világ igényt tart. Lám, Uram, amint tudod, csak a te szellemet előirányzásához mértén akarunk élni. Semmi ne álljon több hátráltatva fúvásának útjába, vagy zúgásának útjába. Vedd, ó, vedd egyedül te szíveinket maradandóan birtokodba, Uram. Maradandóan birtokodba szíveinket, Uram. Magasztalva és áldva legyen a mi Urunk neve. Ezt teljes szívből gyakorolni akarjuk, és át is akarjuk élni ma, Isten mindig az igazságot mondja, és ő állja az ő szavát, és támaszkodhatunk az ő szavára minden időben. A második versszakban akartam énekelni, és miközben énekelni akartam, azonnal hozzáfogtam hálát adni. És úgy vélem, ez az állapot el kellene fogjon minnyájunkat. Már magyaráztam, Branham testvér megemlíti egy prédikációban, hogy néha-néha teljesen hitetlen emberek is, akik legelőször jönnek el Isten szavát meghallgatni, meggyógyulnak. Egyszerűen meggyógyulnak az első összejövetelen. Mások viszonyban emberek, akik évtizedek óta hívők, mégis visszamennek, előre jönnek, hogy imádkozzunk értük, és visszamennek előről, anélkül, hogy meggyógyultak volna. Ennek határozottan van egy magyarázata. A hitetlen üti az ő mellét, és azt mondja, ó Istenem, légy irgalmas nékem bűnösnek. És tudatos afelől, hogy nem érdemelt meg magától semmit, alapjában véve nincs semmi elvárása, és minden reménységét egyedül az Úrban veti. És nem szégyenül meg ennek az ő elvárásában. Másképp a hívő. A hívő miközben még előre megy, semmi kifogásunk nincs ellene, de miközben már előre megy, hogy imádkozzanak értük, nyelveken beszél, képzeljük csak el. Nos, Pál apostol is mondja, hogy szeretném, hogyha mindnyájan nyelveken beszélnének, még inkább, hogy profétikusan szóljanak. De mit hasznom nekem? Abban a pillanatban, amikor a gyógyulásomról van szó, akkor fel kell fognom mentálisan az összefüggéseket, ha gyógyulásomról van szó, hogy Isten nem azt akarja, hogy valamit mondjak magamtól, valami értelmetlenséget, hanem az adott pillanatban figyelmes kell legyek arra kell legyen fokuszálva, amire megy a dolog. Éppen a betegségemért imádkozni. Ha egy imaórát tartunk, kérem, akkor imádkozunk mindnyájan. Ha énekeket javaslunk énekelni, akkor énekelünk együtt. De ha arról van szó, hogy az emberek az ő gyógyulásukat éljék át, vagy hát akarják élni, akkor az ő figyelmességüket Jézus Krisztusra, a megfeszítettre kell fókuszálják, és szívügyük ki kell tegyék, hogy ő megsebesítetett az én áthágásaimért, megveretett és megkínoztatott bűneimért, és az én büntetésem őre lett vetve, hogy békességet kapjak, és az ő sebei által meggyógyultunk már is. Higgyétek el ma nekem, amennyiben Isten át akarjuk élni, nélkülözhetetlenül szükségszerű, hogy a témánál maradj, figyelmesek legyünk arra, amire éppen megy a dolog abban a pillanatban. Hogyha nem gyakoroljuk, nem vagyunk figyelmesek, akkor Isten áldásától meg leszünk fosztva. Hadd olvassuk az imádkozás előtt a 85. Zsoltár, egy vigasztaló, bíztató Zsoltár. Uram, te megkegyelmeztél, kegyelmet gyakoroltál a te országod iránt. Jóra fordítottad Jákob bal sorsát, vagy az ő viszontagságát. Megbocsájtottad népednek bűneit, és elengedted minden vétkét, vagy betakartod minden vétkét. Visszatartottad nagy haragodat, elfojtottad haragot hevét, vagy elfordultál halagot hevétől. Már most állíts újra helyre bennünket, Uram! Te szabadító Istenünk, fordulj felénk, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy engesztelhetetlenül akarsz-e haragudni ránk nemzedékről nemzedékre, haragos akarsz lenni irántunk, nem akarsz-e újra feleleveníteni bennünket, hogy a te néped örvendezhessen is benned? Mutasd meg nekünk a te kegyelmedet, ó Uram! Biztosíts, Uram, az üdvre jutással! Fel akarok figyelni arra, hogy mit hirdet az Úr Isten, kézzel foghatóan bizonnyal áldást hirdet népének, az ő híveinek, az ő kegyesseinek, hogy ne legyenek újra oktalanok. Bizony, már közzel van az ő szabadulása, vagy az ő segítsége mindazokhoz, akik tisztelik őt, az Isten félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék földünkön, hogy szeretet és hűség találkozzanak egymással, az igazság és a békesség csókolgathassák egymást. Hűség sarjad a földből, és igazságosság tekint le a mennyből. Akkor lesz az, hogy az Úr megad minden jó áldást számunkra, földünk is meghozhatja akkor az ő termését. Igazság jár ő előtte, és figyelni fogja az ő lépteinek útját. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, teljes szívből köszönjük neked az egész ihletett Isten, egész ihletett szavát. Uram, milyen csodálatos minden kifejezésre juttatott gondolat, amit olvastunk. Kérünk téged, Uram, légy kegyelmes valamennyünk iránt ma, légy közzel való hozzánk, legyen, hogy az igazságosság és a békesség csókolgathassa egymást ma is, legyen, hogy visszatartanád a te haragodat és a te szeretetedet, ami szívünkben kiáraszthatnád. Hűséges Uram, hiszen a te nevedről neveztetünk valamennyien, és a te nevedben gyűltünk össze is. Azért, Uram, hogy a te szavadat megerősítsd rajtunk, beigazolódjon a te szavad szellem, lélek és test szerint is. Hűséges Uram, legyen, hogy ez az Isten tisztelet gyümölcsöt hozzon az örökké valóságra nézve. Kérünk téged különösen azért, akik szükségben vannak, betegségben, szenvednek, leveredettek. Ó Istenem, legyenek tudatában annak, hogy nincsenek egyedül. Te magad velük vagy, te magad minnyájunkkal vagy, és vezetsz bennünket, még ha nagyon mély útakat is, hogy minden salakot elkülöníts, eltávolíts rólunk. Megtisztítasz bennünket a szükség kemencéjében, ahogy mondja, a nyomorúság kemencéjébe, ahogy mondja a te szavad, és megtisztultan jövünk onnan elő. Uram, szabadíts meg az elveszetteket! Állítsd szabad lábra a szellemileg megkötözötteket, és akik börtönben vannak, Uram. Gyógyítsd meg, Uram, mint azokat, akik testileg szenvednek, testileg is betegek. Legyen ez a nap egy olyan nap, amit te készítettél a te tiszteletedre, a te szavad igazolására, és hogy átéljünk téged, mint akinek a szava kihatása van bennünk. Uram, köszönjük neked kegyelemből, teljes bizodalmunkat te reád vetjük, és nem miránk, Uram, sajnálatos emberekre, hanem te reád, az élő és igaz Istenre, és köszönjük neked, hogy közöttünk vagy ma. Legyen ez az összejövetel, a te véred legyen, hogy ez az összejövetel, a te véred oltalma alatt álljon, a te szellemed vezetése alatt, és dicsőítsd meg magad, te magad a te nevedet, Uram. Közösen köszönjük neked, Uram, és amment mondunk. Higgyél csak. Minden lehetséges, ó, higgyél csak. Higgyél csak. Higgyél csak. Minden lehetséges, ó, higgyél csak, vagy tanúsíts hitet. Jézus itt van. Minden lehetséges azért, mert Jézus itt van. Jézus itt van. Minden lehetséges, mert Jézus itt van. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretnék mindenkit szívből üdvözölni, ami Urunk drága nevében, és remélem, hogy Isten szava, tudomásul vesszük, hogy Isten szava mindenkihez névre szólóan intéződik, és senki ne hagyja magát zavarba hozni bizonyos körülmények befolyása alatt. Bekövetkezhet néha-néha, hogyha látunk valamit, ami belsőleg kiforgatna bennünket, elterelődne figyelmünk, ha ez lenne a helyzet, megakadályozhatjuk a kármegelőzést abban, hogy becsukjuk a szemeinket, nem hogy elaludjunk, hanem hogy el ne terelődjön a figyelmünk, el ne kalandozzanak gondolataink. Hiszem, hogy Isten velünk van, és senki nem zavartatja magát, hanem zavartalanul és háborítatlanul tudomásul vesszük Isten szavát, és át is éljük. Legelőször is a legszívélyesebb üdvözleteket szeretném továbbítani szeretett testvéreink és a testvérnők részéről, a Közel-Keletről. Meglátogattam Egyiptomot, Jordániát, Szíriát most januárban. Csak egyet tanúvallomásként Kairóból. Kairóban találkoztam ugyanazzal a taxisofőrrel, aki októberben is már hordozott ide-oda, és akivel imádkoztam akkor októberben, és örömtől kisugárzóan azt mondja, nemes uram, mióta akkor imádkoztál, értem, bekövetkezett valami egy nagy fordulat életemben, amit magam sem fogok fel. Attól a naptól kezdve nem dohányzok, és felszámolt jó néhány dolgokat még, amit abba hagyott, és annyira megörvendeztetett bensőmben, hiszen én is nem is tudtam, hogy dohányzik, vagy más dolgokat csinál. Én csak azért imádkoztam, hogy Isten mentse meg az ő lelkét, és ezt létrehozta a mi Urunk. És ez annyira rendkívülien érintett. Ezek voltak az ő első szavai, amivel köszöntött, mikor találkoztunk. És így látjuk, hogy nem történik semmi hiába valóan. Még egy taxival sem utazik. Utazunk hiába való, még az sincs véletlenül. Ezt az felhasználhatja Isten arra, hogy egy léleknek felmutassa az útat az üdvre jutáshoz. Jordániában újra megtaláltam a legbensőségesebb összeköttetéseket a testvérekkel. Most szerdán eljönnek onnan két testvérek Krefeldbe hozzánk. Isten csodálatosan megnyitotta az ajtókat, és tudomásul lesz téve ott is, amit Isten végez napjainkban. Szíria egy saját jellegű fejezet, egy végtelenül beláthatatlan fejezet. Nem sokat lehet mondani róla. Ott a hívők úgy vannak körülbelül, mint a német nagybirodalomban volt a második világháború alatt, hogy a propagandának szemfényvesztően manipulált híreket inkább elhiszik, mint Isten szavát. És egy kedvezőtlen élményben volt részem, és nem tudtam szó nélkül hagyni, mert a zsidók elleni vádaskodásokat minden mértéket meghaladtak ennél fogva, és jelentkeztem, és meg kellett mondjam a véleményemét, és azt mondtam, aki Isten szavát és az ő döntéseit nem tudja tiszteletben tartani, az nem tartja tiszteletben maga Istent sem. És pár szavakban előterjesztettem nekik, hogy ennél fogva a bibliai profécia beteljesedéséről van szó, ami Izrael népét illeti. És mondom nektek, hogy életemben legelőször volt, amikor azzal kellett számoljak minden pillanatban, hogy nem csak szavakkal támadnak meg, hanem tovább, szóval nem maradnak szavakkal, hanem tettlegesek lesznek. Felálltam, a hónom alá vettem a Bibliámat, és békességet követeltem Bibliámmal a kezemben az Úr nevében. És különösen az egyik fiatal ember, aki szívesen szerepelt volna, ezek mindig olyan jellegű prédikátorok, akik hóna alatt hordozzák a Bibliát, annélkül, hogy felnyissák a magukat megjátszó prédikátorot. Sokat akarnak tudni, és azután a tudatlanság hátrányos helyzetbe hozza őket mégis azután. De Isten segítségével ezeket a helyzeteket is a dolognak valahogy csak jó vége lett. Happy End vége lett. Ez körülbelül 350 kilométerre volt Damaszkustól, egész közel a török határhoz Aleppóban. De azután a lezáró összejövetel Damaszkusban több, mint jól alakult, jóvá tette az egész kellemetlen helyzetet. És számomra egy rátalált dolog volt, hiszen ismeritek egy Saulnak a történetét. Ő miközben úton volt Damaszkusban, hirtelen találkozik egy ragyogó fényességgel déltájban, és éltem ezzel a lehetőséggel, magammal vittem a nagy fényképet Branham testvérről, és a tűzfelhőről, és átlátszó beszéddel szembesítettem az összejövetelt ezzel, a kellemetlen igazsággal talán, és mert a barátaim megmutatták nekem, az útat, ahol úton volt Saulus, tehát Pál, és ahol leesett a lováról, de én a magam részéről beszámolok nektek arról, amit Isten végzett a mi időnkben is. És olyan bensőséges fogadtatásban részesültem, hogy érezni lehetett, hogy minden szót beszívnak, mint egy szivacs. És így hálás vagyok, hogy Isten éppen Damaszkus városban, mert Damaszkus várossal kapcsolatosan nem áll jó kimenetelű profécia az Ézsás könyvében, hanem hogy romhalmaz és hamuvá zsugorodik. És mégis vannak ott is hívő emberek. Én csak remélem, hogy az Úr idejében kivezeti onnan őket, kiragadja onnan őket, hogy ne kerüljenek a romhalmaz alá. A második világháború óta nem láttam annyi romhalmazt, mint ott, nem láttam annyi katonaságot, annyi ellenőrző pontot, határvonalakat, ami ott napirenden van. De egynek tudatában vagyunk, hogy Isten az ő művét, az ő munkáját tökéletesíteni fogja, hogy soha hibát nem végzett, nem tett Isten, és pontosan tudatában van az ő dolgának. Egy dolgot talált információ jellegű, talán nagy jelentőséggel is bír, mi, akik hozzá vagyunk szokva, Nyugat-Európában élve, hozzá vagyunk szokva a szabad, cenzurátlan sajtószabadsághoz, hogy megfelel mindig a valóságnak, ezt nem akarjuk most ecsetelni, de ott minden információ cenzurázott, vagy hatóságilag ellenőrzett. És a menekült táborokról speciálisan tájékozódni akartam. És maradjatok nyugodtan ülve, és örülök, hogy ültök székeiteken. Menekült táborok csak 1948-ban léteztek, talán 49-ben még, és 50-ben. És azóta ugyanazt a nevet alkalmazzák a helyet, tehát anélkül, hogy a dolog ugyanaz maradt volna. Mindenkinek van a feje fölött egy tető, vagy sőt még háza, háztulajdonosok mind, a televízió antenna áll a ház tetején, az autók a ház előtt állnak, az emberek járnak dolgozni, a gyerekek iskolába, minden normális menetűen folytatódik, ahogy itt a mindennapi életünkben is történik. Csak azért, hogy egy politikai kérdést jobban a nyilvánosság szeme elé tüntessenek és terjesszen a sajtó, mint ahogy indokolt lenne, és ezáltal szítják az Izrael elleni gyűlöletet a legjobban. Ha valaki szembesít benneteket és azt mondja, hogy menekült táborok vannak ott, mondjátok az embereknek nyugodtan meg, az úgynevezett menekült táborok kinézete meg még be van tartva, de semmi köze a menekültekhez többé. Hiszen tudjátok, hogy a németek, akik a kelet tömbben éltek, milliók menekültek, és mégis integrálva lettek, egyik innen, másik onnan, de ezek a népek, akik ott laknak a Közel-Keleten, egy olyan összetartozás érzésük van, egy család nem három családtagból áll, hanem lehetőleg 16 vagy 30 családtagból is. Az ős, a dégy nagyapa, az apa és a gyermekei és a leszármazottjai, és ők minnyájan össze akarnak maradni, és össze is tartoznak. Innen kifolyólag van ez a magyarázata annak, hogy a lakó vagy az élettér nem állna mindig elegendően rendelkezésére, nem abból kifolyólag, hogy nem lenne meg a lehetőség arra nézve, hogy, hanem azért, mert ezek az emberek ősidők óta éppen ilyen természetűek, az idős és a fiatal nem válik külön egymástól, hanem úgy az öreg, mint a fiatal, az ősitől a legfiatalabbig mindig együtt maradnak. És ebből kifolyólag ez a helyzet. Én csak meg akartam ezt a dolgot említeni, mert pontosan tudom, hogy utazásaimon nem csak a Bibliában olvasok, hanem megnézem magamnak a folyóiratokat is, a napi sajtót, legalábbis a címsorokat. És éppen ezért akartalak tájékoztatni benneteket, hogy elfogadjátok, tehát tartózkodjatok, vagy őrizkedjetek attól, hogy elfogadjatok valaha is egy az Izrael népével kapcsolatos hátrányos véleményt. Soha magatokévá ne tegyetek. Bármit mondjanak, ami politikusaink, döntsön a kormány vagy az államvezetés, az én döntésem nem a kormány döntése, a fizikai, földi kormányt Isten ültette, de szellemi téren vaksötétségben tapogatóznak. Az én döntésem az Istentől kifolyólag létrehozott döntés. És Isten Ábrahám, Izsák és Jákobon át Izrael népét létrehozta, életre hívta. Ők is csak emberek, mint mi valamennyien. Ők is hibáztak, és talán még mind a mai napig valami hibákat követnek el, de Pál apostol ezt egyértelműen kifejezésre juttatta a Róma 11-ben, hogy az Istentől való elhivatottság és az ő választása visszavonhatatlanok, tehát nem bánja meg. Soha nem fogjátok átélni azt a napot, hogy Isten azt fogja mondani, megbántam, amit elhatároztam. Mi sokat meg kell bánjuk. Miért? Azért, mert fonákul tettük. De Istennek sem, mit meg nem kell bánjon, mert mindig helyén valóan döntött. Átéltétek ti valaha, hogy egy helyén való döntést megbántatok? Határozottan, hogy nem. Hogyha meg kell bánni valamit, akkor csak azért, hogy a helytelen döntést hoztunk valamikor, valamiben, valamilyen tekintetben. Következetesen Isten nincs mit megbánjon. Ő örökkévalóan helyén való döntéseket hozott mindig. Ez csodálatos. És itt van lehorgonyozva a mi hitünk az Isten döntéseiben. A politikusok mind az ő hatalmukat nem sokára Isten rendelkezésére fogják állítani, úgy, ahogy Dániel próféta már jó előre kijelentette. Az összes többi birodalmak szét lesznek zúzva, romhalmazzá lesznek téve, és az Úr átveszi az uralmat, és a népek mind valamennyien az ő szolgálatába kell álljanak. Mi a győző, a golgotai győző oldalán vagyunk, tehát nem is veszíthetünk, nem lehetünk vesztesek. Miért? Azért, mert ő a győző. Most az ige megtekintésébe kellene átmennünk, de mielőtt megtennénk ezt, és a Biblia helyeket felolvasnánk, szeretném azok miatt, akik a 666-os számmal nem tudnak mit kezdeni, és más kiadványokat is olvasnak, különösen a rádió kiadványt, aki nagyon sokat ír e felől, sokat tett közhírré, de semmi bibliai betekintése, vagyis felismerése nincs. A 666. számot, sőt, még a város Jeruzsálem város ügykezelése adminisztráció körzetében is keresi. Ti, akik olvastátok, jól tájékozottak vagytok. Ez csak egy olyan ember teheti, aki elmegy annélkül, hogy figyelembe ne vegye azt, amit Isten ezekben a napokban tett. Sőt, az ő életének legnagyobb üzletét Izrael kapcsolatosan végezheti, annélkül, hogy figyelembe vegye Isten ez időről szóló szavát. Tehát nagyon szükségszerű, hogy mindig szem előtt vezessük, milyen elismerten hasznos és értékes, hogy Isten a Branham testvér szolgálata által egy mindent átfogó és Isten előtt fennálló kötelező bevezetést adott az ő üdvhatározatával kapcsolatosan, az ő tanácshatározatot illetően, és mindazok, akik bölcsnek tartják magukat, rá kellene vegyék saját magukat, hogy néhány év elteltével az saját könyveikben írt szamárságokat elolvassák. 1980-ban ugyanez az ember írt az égi testek csillagképéről is, hogy mi minden be kellene következzen 83-ban, az ő meglátása szerint. 84. január 1-től természetesen beállott a nagy csend. Semmit nem lehetett hallani róla többet. Az üzlet jól futott, ment a rubelből, jól ment a rubelből volt elég, és a dolgok tovább folytatódtak. Ettől óvjon meg Isten életünk utolsó napjáig. Hálásak vagyunk, hogy az ő szavában betekintést kaptunk, semmiféle lépéskényszerben nem vagyunk, vagy nyomás alatt nem állunk, nincs szükségünk hírnévre, sem elismerésre, csak egyet szeretnénk, hogy Isten elérje az ő célját az ő népe között, és minden tévtanítás fel legyen tárva, le legyen leplezve, mert emögött van megbújva az ellenség, hogy félrevezesse a hívőket. Következetesen nem vagyunk semmilyen emberek ellen. De Isten mellett álláspontot foglalunk, és ha Isten mellett álláspontot foglalunk, akkor az ő szaván mellett is álláspontot foglalunk. Hadd mondjam mindenek előtt, ami a fenevad bélyegét illeti, a Pecsétek könyvéből az 55. oldalról, és azután az 57. oldalról, itt ezen a helyen egészen egyértelműen felolvasni, hogy ezek a dolgok csak a gyülekezet elragadtatása után lépnek hatályba, mert nem kevesen aggódnak, attól tartanak, hogy nem tudnak venni, adni, ezt is, azt is el kell viseljenek, ki kell bírjanak. Most olvasok itt fentről. Remélem, hogy mind jól ültök, jó székeken ültök. Maga a pápa szövetséget fog kötni a zsidókkal, és a szövetség ideje felén megszegi ezt az ő szövetség kötését, megszünteti. Rögtön azután, miután elérte az ő célját, és a zsidók pénzében biztos. Amikor ezt meg fogja tenni, az idők végéig Antikrisztusnak neveztetik, mert ő és az ő gyermekei azok, akik Krisztus ellen vannak, és Isten szava ellen vannak. Ő azon van a pénzt megszerezni, tehát a pénz megszerzését tartja szem előtt, és ezzel fogja feltüntetni magát, hiszen pillanat, később utalással leszek még rá. Mindjárt visszatérek rá. Amikor tehát Antikrisztusnak lesz neveztetve, és Isten szemszögéből a végidőig így fog neveztetni, de azután egy más nevet fog kapni. Amikor tehát megkaparítja magának a pénzüket, megszakítja ezt az ő velük kötött szövetségét, a zsidókkal kötött szövetségét, a Dániel 9.27 szerint, a 70. év helyét közepén, és az egész világ kereskedelmét és fogalmat tulajdonába lesz, és a kezében lesz, ez időben lesz az, hogy feltűnik ez a két próféta a láthatáron, vagy a színteren, vagy majd még a helyszínen is, hogy a 144 ezret külön válasszák, kihívják. Mi fog azután történik? Ekkor lesz bevetve, vagy kinevezve a fenevad bélyege, a megkülönböztetés jele, mert az egész világ kereskedelmét és forgalmát a tulajdon kezében tartja, az egész üzletmenetet. Amikor tehát Amikor tehát a fenevad bélyege hatályba fog lépni, senki nem fog eladni vagy venni tudni azokon kívül, akik magukon hordozták, vagy elfogadják a fenevad bélyegének a legyét. De Istennek legyen hála, hogy a mennyasszony gyülekezet akkor ezekben a nagy, a hatalmas 3,5 ideje alatt Isten dicsőségét élvezi. Nekünk nem kell átmenni mindezen fejleményeken. Ezt csak elő akartam olvasni, hogy csak annak kiküszöbölése véget akartam felolvasni, hogy ne okozzanak ezen gondolatok felesleges nyugtalanságot az emberek között. És ha az idézet elejét figyelembe tartjuk azt is, hogy központosulnak az útak, mindenki térdre rogyik, az említett ember előtt, hogy a szóban lévő gyűrűt megcsókolja nagyon szépen. Engem nagyon megrémített, én nem vagyok politikus, de amikor szemügyre vesszük ezeket a dolgokat, hogy minden, de valóban minden egymásba folyik politikailag, konvergál, egymáshoz vonzódva összetartoznak, tisztában vagyunk azzal, miért küldte el Isten Branham testvért, tudnillik, hogy a tulajdonképpeni veszélyt tudomásul vegyük pontosan, tudomásul vegyük azt is, hogy az egy szellemi nagy parázna a Jelenések könyvében a nagy Babilon titokzatosságának is megnevezve, és az összes többiek az ő leányai, leányegyházak, leánygyülekezetek. Ma azonban nem fogjuk feltartóztatni magunkat ezzel, eltökéltem magamba, hogy írok felőle, nem fogok annyit utazni fogok ezután is, de ezt mégis szívemen ügyévé tetté, Isten legvilágosabb a nyelvén beszélni, amelyet valaha is beszélni lehetett. És ezt mindazokért, akik elrendeltettek az üdvre jutásra, és az utolsó pillanatban, mint valami kozma vagy üszök ki legyenek ragadva a tűzből. Alig lehetne elhinni, hogy egy ilyen megvénült pünkösdi prédikátornak szüksége van még ilyen dolgokra. Hogyha ezt az embert tekintetbe veszi valaki, ha emberileg tekintetbe veszük azt az embert, milyen kedves karizmája van. Nos, a kedves karizmár mellőzni tudom, és ahogy van nálam, Isten szelleme is közbelép, és aktivizálódik bennem, és azt mondtam, szeretett testvérnő, egy kérdést szeretnék feltenni neked. Ha azt, amit Pál apostol az első, a 2. Korintus 11-ben mondott, ha az ős ellenség fehérbe öltözötten megjelenne, és beszélne veled személyesen, vajon milyen karizmája lenne neki? Az idő túl komoly. Lehetetlen, hogy elhallgassuk ezeket a dolgokat, ha mi, akiknek Isten szava és Isten titokzatosságai, felismertük, ha hallgatunk, akkor ki mondjon valamit, és ki tájékoztassa az embereket. Nem, hiszen az életemnél többen nem kerülhet. És ez lenne a legcsodálatosabb dolog, ami érhetne engem. És ez lenne a legcsodálatosabb, ami velem történhetne. Én szívesen életben maradnák, amíg az Úr visszajön, de az ő akarata teljesedjen mindenben. Inkább azt szeretné, mint Pál apostol mondja, hogy mások ki legyenek ragadva utolsó pillanatban is, és az igazság felismerésre jussanak. Hadd legyek utalással pár mondatban azokra, amiket olvastunk, és azután Ézsás próféta könyvére. Itt a Zsoltár 85-ben Isten kegyelme van méltányolva, nyugtázva van az ő kegyelmének értéke. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, jóra fordítottad, tehát jóra fordítottad Jákob balsorság, vagy az ő viszontagságát. A te népednek megbocsátottad az ő bűneit, és minden vétkeiket eltakartad, elengedted. Halleluja, magasztalva legyen a mi Urunk neve. Ez a Zsoltár író már ezeket a szavakat összefoglalta akkor, amikor Golgota még messze menő jövőbeni dolog volt. Ma beteljesedett, és nem profécia már előttünk, hanem egy beteljesedett kijelentés, egy beteljesedett profécia, ami az isteni valósághoz tartozik, mindazokkal kapcsolatosan, akik hitet tudnak tanúsítani. És úgy vélem, hogy semmi nem marad hátra, mint szívből hitet tanúsítani. Továbbá az áll, visszatartottad nagy haragodat, vagy lemondtál nagy haragodról, elfojtottad haragod hevét. Hisszük ezt minnyáján, hisszük valóban teljes szívből, hogy minden bűn, amit még meg kellett legyen bocsátva, már is megbocsájtatott akkor, amikor Krisztus Isten fia a Golgotai kereszten halálra lett kínozva, és ott meghalt. Hisszük azt, hogy egyedül ez az kieszközölte a megbékélést és a megbocsátást minden emberrel kapcsolatosan, akik valaha mennybe lesznek. Itt az Ó és az Új Testamentum közös nevezőre lett hozva, és mindazok, akik az ő szabadítójukra váltak, szabadulásban részesültek. De most következik a második lépés. Már most állíts újra helyre bennünket, ó szabadító Istenünk, fordulj felénk, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat, avagy engesztelhetetlenül akarsz-e haragudni ránk nemzedékről nemzedékre, fent akarod tartani a te haragodat? Nem. Isten nem haragudhat továbbá reánk. A bűn büntetése Isten bárányára lett vetve, hogy békességet találjunk, békességhez jussunk, és az ő sebeiben meggyógyultunk valamennyien. És a csodálatos fejezet tekintetbe veszem az Ézsaiás 53. fejezetéből, és nincsen ehhez hasonló fejezet az egész Bibliában, amelyben a mi Urunk az ő Golgotára vezető útján leírja egész az ő temetéséig és feltámadásáig, úgy, mint az Ézsaiás 53. fejezete. De éppen itt áll már az első versben az írva, ki hitte el az általunk hirdetett ige üzenetet, és kielőtt lett nyilvánvalóvá az Úr erős tekintély parancsoló karja. Mit jelent a fogalom, ami az általunk hirdetett égeüzenet? Az általunk hirdetett égeüzenet a próféták és apostolok égeüzenete. Ez ugyanakkor Isten égeüzenete is. A mi égeüzenetünk ma nem más, ugyanez az Isten égeüzenete, ami már mindig is volt. A mi általunk hirdetett ígeüzenet, a keresztről szóló ígeüzenet és a megfeszítettetről szóló ígeüzenet. Az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló evangélium még ma is egy élő, megelevenítő, szabaddá tévő, megmentésre való, egy üdvösséget hozó, egy gyógyulást kiváltó isteni ígeüzenet mindazok számára, aki hitet tanúsítanak iránta és elfogadják hitből. Nos, mi nem tartunk tudományos előadásokat, hanem feltárjuk, bemutatjuk, megjelenítjük az Isten szavát, és ez menny és föld közötti különbség. Itt írva lehet, írva állva lehet egy tudományos előadás ettől vagy attól a professzortól. És ez helyben van, megtartja az előadását, a tudományos előadását. De nem így Isten emberei. Isten emberei nem tartanak tudományos előadásokat Istenről, hanem feltárják, bemutatják, megjelenítik azt, amit Isten kinyilatkoztatják. Közhírré teszik a népet, továbbítják azt a népet. És szemléltetik, feltárják Isten asztalára teszik. És ebben áll a nagy különbséget. Tudományos előadásokat mindenki tarthat Istenről, Isten szaváról és önmagukról, bármi legyen az. Mindazonban ki legyen az, aki az Istenit elő tudja terjeszteni, vagy ábrázolni tudja. Senki az Isten által kiválasztott szolgák közül egyáltalán nem volt képes arra, hogy önmaguktól mondjanak valamit. Isten a prófétákat anya méhüktől kiválasztotta arra, hogy előterjesszék, felmutassák az Isten akaratát, és ebben áll a különbség. Mindazok, akiket Isten kiválasztott, bármennyi proféták, szolgák, ahogy mondtam, egyáltalán nem voltak képesek arra, hogy plauzibilis, könnyen elfogadható előadásokat tartsanak az intelligencia szintjén, az értelmi képességhez mérten. Nagyon is hamarosan fel lehetne fedezni rajtuk, hogy az iskolázottságuk, emberi kultúrszintjük alacsonyabb a hallgató közösségnél. A Billy Graham képviselője mondta a konferencián egyszer, azt hangoztatta, aki prédikál, nagyobb ismeretelmélete kell legyen, mint a hallgató közösségnek. De felejtsük el ezt a dolgokat, és maradjunk meg a lényegnél, és ne térjünk el a témától. Nekem átment a húsomba és vérembe, áthatotta egész lelkemet. És ma nem arról van szó, hogy valahol előadások tudományos előadások legyenek tartva, hanem arról van szó, hogy elő legyen terjesztve, fel legyen tárva az, amit Isten kijelentett az ő népével kapcsolatosan, és az ő szolgájának és prófétának ajka által leleplezett. És ezzel szemben számunkra egy út sincs túl messze, és semmilyen erőfeszítés nem túl nehéz. Következetesen az isteni ígeüzenet minden magába foglalja azt, ami az üdvre jutásunkra szolgál, és ami megmentésünkre szolgál. Kegyelem, szeretet, megigazulás, megszentelődés, Szent Szellemmel való keresztség, ráébredés, előkészület, a Krisztusban elaludtak feltámadását, és az akkori élők átváltozását, akik még élni fognak az ő visszajövetelekor. Isten eme üdvhatározata mindent magába foglal. Mi valamennyien csak Istentől kifolyólag be kell illesztve hagyjuk magunknak, helyet kell adjunk a beillesztésnek, a beépítésünknek, és minél közelebb kerülünk a véghez, annál nehezebb, annál meredekebb lesz az útunk, annál keskenyebb a kapu, amelyen át kell mennünk. De ahogy a Zsoltár 85. fejezetében olvastuk is már, Isten az ő haragját visszatartotta, elfojtotta mondta, lemondott róla, mert a mi büntetésünk, ami megváltunkra és Urunkra lett helyezve, és az ő sebei által meggyógyultunk valami. Szeretett szív, tedd magadévá ma hitáltal. Te irántad egész személyesen, te veled kapcsolatosan, én velem kapcsolatosan, hogy kegyelemben részesültem, kegyelemben részesültél, hogy Isten téged, Isten engem kiragadott, ráébresztett a valóságra, hogy Isten téged, Isten engem az ő örökké való szeretetével, nem ajakvallomással, hanem valójában, ténylegesen, végve eredményesen megváltott, és hogy az ő tulajdona lettél, az ő tulajdona lettem, mostantól fogva mindörökké. Valaki azt mondta, talán az egyházi atyák közül valaki, akivel Isten valami jót akar tenni, annak segítőkész, annak feltárja az ő tervét, épp és oltalma alá veszi, mint egy építőmester az ő munkásainak. És ez helyén való. Ha Isten jót akar tenni velünk, oltalma alá akar venni bennünket, rámutat, megnyitja szemünket az idővel kapcsolatosan, amelyben élünk, és nem ajándékoz meg bennünket, nem saját elképzelő önhitségünk megkülönböztető fantáziájában részesít bennünket, hanem az Isten szelleme által létrehozott megkülönböztetéssel, amely Isten szavában megalapozva és lehorgonyozva. Léteznek elég emberek, akik részesedtek, úgy jelentik ki, hogy részesültek megkülönböztetés ajándékával, csak hogy az ő saját belátásuk szerint való tudnilik, hogy valaki magán, nekik van igazuk, és az összes többieknek nincs igazuk. Ez az ember szerinti megkülönböztetés ajándéka. Szeretteim, Isten ajándékai Isten szavába vannak beágyazva. Nem létezik a szellemnek egy ajándéka vagy egy adománya, amit Isten szavából ki lehetne ragadni, és önértelműen, önkényesen magyarázni lehetne minden, kivétel nélkül minden, amit Isten rendezett, vagy Istentől kifolyólag származik, bibliai módján létezhet és állhat fenn Isten előtt. A prédikátorok és az evangélisták azért olyan zaklatottak, olyan borzasztóan indulatba jönnek az úgynevezett szellemiség, csak a Branham testvér nevét is említettek. Kairóban ültünk együtt utoljára, és a Branham név nem volt ismeretlen előttük. De ugyanez a helyzet, ugyanez a vádat mondják. Ő azt igényelte, ő volt a legnagyobb és a legutolsó profitája Istennek. Nos, felteszem nektek a kérdést. Ültessétek át magatokat egy ilyen alázatos ember helyzetében, aki a Kentucky hegyei között született, aki rongyosan járt iskolában, aki az ő kezével eltakart a szakadt nadrágját, hogy ne az összes többiek ne nevessék ki, mert nem volt második nadrágja, amivel leváltotta volna a szakadt nadrágot. Egy ember, aki a föld leggazdagabb országban született, a legáldásabb szegénységben született, amiben születhet ember ezen a földön. Gondoljátok, hogy igény tartana arra, ha nem Isten leplezte volna le neki, és nem Isten bízta volna, nem Isten nevezte volna ki, nem Isten rendelte volna ki a szolgálatra. Senki nem hallott volna erről a hegyi Williről, de mert Isten hívta el, Isten nevezte ki a szolgálatra, és amikor az Úr angyala május 7-én 1946-ban eljött hozzá, és azzal szembesítette őt, Isten jelenlétéből lettem küldve személyesen hozzád, hogy megismertessem veled, milyen szolgálatod lesz ezen a földön, és hogy Istennek ez az angyala, sőt, megnevezte neki a Biblia helyet is, a János evangélium első fejezetéből, a Nátánnel kapcsolatos történetet, és a kurtnál lévő asszonnyal kapcsolatos történetet, és vette a Bibliát, és megmagyarázta ennek az embernek, hogy most megismétlődik ugyanez a szolgálat, ugyanez a kinyilatkoztatás, ugyanazon jellegével megajándékoztatol te is a gyülekezettel kapcsolatos utolsó jellel, úgy, ahogy volt akkor az utolsó jel a zsidók és a samaritánusoknak. A prédikációkból alig, ha hallgatok olyan szívesen mindent, mint éppen ezt a leírást, amelynél fogva ezekre a dolgokra van utalással. Itt nem egy emberrel van dolgunk, valóban nem egy emberrel, aki prédikátor akart volna valaha lenni, vagy tudományos előadásokat tartani, hanem egy Istentől küldött emberrel van dolguk, aki felkellett tárja azt, amit Isten kijelentett a világ megalapítása óta a gyülekezettel kapcsolatosan. Hisztek-e minnyájan? Én meg vagyok győződve erről, sőt, életemet adom érte. Mindaz, ami Istentől ered, alapos és remek munka. De próbáljátok meg egy emberrel megmagyarázni, tisztázni, egy olyan emberrel, akivel Isten még nem tudott beszélni. Ennek van két süket füle és egy megkeményedett szíve. De mit használ a két süket fül és egy megkeményedett szív, ami ennél fogva az eredmény kiszámíthatjuk magunknak. E véget Isten színe előtt az alázatos megállapítás, minő kiváltság, hogy ezekben az utolsó napokban Istennek tiszta szavát vehetjük tudomásul, táplálékul magunknak, és hogy Isten megajándékozott bennünket azzal a kiváltságos kegyelemmel, hogy ne magyarázzuk azt önkényesen, ne állítsuk másként elénkbe, mint ahogy ki lett jelentve, hanem teljes szívből elhisszük azt úgy, ahogy az íge kijelentette, és le van írva. És aki meg lett ajándékozva Istentől kifolyólag ezzel, annak nem kell félnie semmitől. A bárány vére a kegyelem trónján marad, bemutatva mindaddig, amíg Krisztus, ami Urunk és megváltunk, felemelkedik onnan, hogy az ő véren megváltott seregét maga hazavezesse. És akkor az Úrral leszünk mindörökké, határozottan. Szeretteim, már hadd foglaljuk össze most a mondottakat. Az Isten haragja csillapítva lett. Kegyelem és békességben lett részünk. Igazságosság és békesség csókolgatták egymást, találkoztak egymással. Minden bekövetkezett, mindezen szavak, kijelentések bekövetkeztek a Golgotai kereszten. A találkozó hely. Nos, ha utazunk valahol, úton vagyunk valamit, lehet olvasni találkozó helyekről, gyülekező helyekről. Létezik egy olyan találkozó hely, ahol Isten találkozott az emberiséggel, és ez Jézus Krisztusban jött létre az Isten fiában. A Golgotai kereszten ott volt ez a találkozó hely. Ott volt ez a találkozó hely. Ott volt ez a gyülekező hely, ahol az emberiség Istennel közös nevezőre jutott. Ki hitt az általunk hirdetett égőüzenetnek, az általunk hirdetett égőüzenet, Isten égőüzenete, a Jézus Krisztusról szóló égőüzenet, a dicsőséges, üdvösségre vezető evangélium. Minden embert meg kellene örvendeztessen. Az Isten örömüzenete egy kedély állapotot, egy hangulatot fel kellene vidítson, és ezt magamhoz személyesen intézem, éppen úgy, mint mindnyájunkhoz. Ne szomorítsuk meg Isten azáltal a továbbiakban, hogy magunk bánatosan, gondterhelten, csüggettséggel, lehangoltan jövünk, megyünk. Hogyha egy isteni, hogyha a szomorúságunk, Istenünk a bűnbánatra vezet, és eredményes lesz. Azonban, hogyha egy gondterheltség, egy lehangoltság olyan dolgokkal kapcsolatosan, amit változtatni nem tudunk, vagy amivel az emberek érintenek bennünket, akkor az Úr 3 éven át csak gondterhelten kellett volna jöjjön, menjen, és az összes proféták hasonlatosan. Ó, az mi Urunkban vetett hit által fogjuk fel, hogy az Isten íge üzenete egy üdvösségre vezető íge üzenet, egy kegyelemben részesítő íge üzenet, a megmentés, a szabadítás üzenete, és még egyszer a megváltás üzenete, és nem csak, hogy megmarad ennél az íge üzenetnél fogva, hanem, hogy ez az íge üzenet elvezet bennünket ahhoz, aki mindenünk lett, aki tartalma ennek az isteni íge üzenete. És ez Jézus Krisztus maga, mi Urunk, aki Istentől kifolyólag nemzőerővé lett téve számunkra. Nos, ha csak egy doktrina lenne, ha egy tantétel lenne, németül írva egyszer ürességgel, tartalom nélküliség, vagy valami tudományos tézis, összefoglalás lenne. De mert itt egy isteni üzenetről van szó, amely összefüggésben áll azzal, akitől ered, és aki átvette a felelősséget ezzel szemben. És így te magad, szeretett, drága szív, 100%-osan támaszkodhatsz arra, hogy az Úr állja az ő adott szavát, állja az ő íge üzenetét, és hogy mindaz, ami tartalmaz ez az isteni íge üzenet, mindaz, ami közhírré lesz téve ebből, részesül benne bárki, aki hitet tanúsít iránta. Fel tudjuk-e fogni? Elég egyértelmű ez. Hiszen nem csak egy ismeretlen, egy tudományos íge üzenetről hallottunk valamit. Ez az Istentől eredő íge üzenet körforgásban van, keringésben van, Isten trónjától indul ki, eléri a mi szívünket, áthatja azt, és összeköttetésbe hoz bennünket Istennel, hogy a csatorna nyitva legyen, és az Istentől kijelentett ígéretek eláraszthassák mind azokat, akik hitet tanúsítottak az örömüzenetnek. Következetesen nem csak egy ajakvallomás szerinti üzenet, hanem ez az íge üzenet Krisztushoz vezet bennünket, aki a mi szabadulásunk, a mi békességünk, aki minden mindenekben lett számunkra. Csodálatos, dicsőséges, szeretett örömüzenete, ismertest meg velem még egyszer. Halleluja! Egy csodálatos, egy magasztos íge üzenet az Isten népéhez intézve ezekben a napokban. Ézsaiás felteszi a kérdést, ki hitte el az általunk hirdetett íge üzenetet, és ki előtt lett nyilvánvalóvá az Úr erős tekintélyparancsoló karja. Hadd fejezzem be kedvenc magyarázatommal, amit szívembe hordozok évek óta. Hadd fejezzem be ezt a prédikációt ezekkel a szavakkal, hogy tudjam hangsúlyozni, mert nem tudom eléggé hangsúlyozni. ki hitte el az általunk hirdetett ígeüzenetet, és kielőtt lett nyilvánvalóvá az Úr erős, tekintély parancsoló karja. A felelet a következő. Mindazok, akik az isteni ígeüzenetnek hittek, azoknak lelepleződött, nyilvánvalóvá lett az Úr erős, tekintély parancsoló karja, és az Úr helyreállította az ő igazságosságát bennük. De hiszen, avagy ténylegesen azt gondoljuk, hogy kockázatot vállalunk magunkra, ha hitet tanúsítunk az iránt, amit Isten kijelentett nekünk határozottan, hogy nem vállalunk semmi kockázatot. Ő átvette a felelősséget minden tekintetben. De a kérdés a következő. Ki hitt az általunk hirdetett ígéüzenetnek? Ki előtt lett nyilvánvalóvá az Úr erős tekintély parancsoló karja? A felelet az, mindazok, akik ezt az ígéüzenetet teljes szívből hiszik, azok előtt Isten igazságossága nyilvánvalóvá lesz az ő életükben, hogy ma bekövetkezett, holnap fog bekövetkezni, ez az Isten ügye. De egy bizonyos, mert ez megkerülhetetlen tény és valóság. Aki hitet tanúsít az isteni ígéüzenetnek, annak helyreállítja az ő igazságosságát az Úr, az részesülhet a szabadulásban, a megbocsátásban, az üdvrejutásban, a tökéletes üdvrejutásban, magával kapcsolatosan igénybe veheti, és ez akkor egy dolog te közötted és Isten között. Nem egy ember részesített benne, úgyhogy ember nem veheti el. Ember nem kérdőjelezheti meg ezt a te állapotodat. Ó, ha ma a te és az én szívemben felhangolhatná a húrokat, ami Urunk, hogy a diszonancia, a kétség és a hitetlenség, a hangzavar ki lenne, az űrzavarosság ki lenne ragadva szívünkbe, úgyhogy Istennel és az ő szavával teljes összhangba kerülnék, és az isteni harmónia nyilvánvalóvá lenne életünkben. Még ma észrevehetnénk Isten dicsőségét közöttünk, hiszen az ő szavában már ígéretben adta. A hit a prédikációból jön, a prédikáció pedig Isten szavából lett tartva, és most vége van. A hit kezdetét vette, létrejött, mert így áll írva, vagy hiszünk, vagy nem hiszük Isten szavát. A Biblia azt mondja, a hit a prédikációból származik. Következetem most a prédikációnak vége van, az eredménye a prédikációnak a hit. Rendben, vagy nem? Ha ez nem lenne így, testvérek és testvérnők, hadd kiáltsunk fel Istenhez, nem kell ordibáljunk. Csak hitet tanúsítsunk, és mondjuk, Uram, hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemnek, mert csak a hitetlenség lehet az, ami útunkban áll, félénkség, határozatlanságot az megbénít bennünket. De ő, aki azt mondta, ő hitelt érdemlő, hitelt érdemel minden egyes ő szava, igen és amen, az ő ígéretei, amely Jézus Krisztus által, ami Urunk által beteljesedtek. Dicsőséges isteni íge üzenet. Ki hitt az általunk hirdetett utolsó íge üzenetnek? Szeretett szív, drága szív, az Isten karja nyilvánvalóvá lesz mindazok erőt, akik ezekben az utolsó napokban az Isten tanúvallomásának, az Isten végérvényes tanúvallomásának minden ellenálló erő ellen hitet tanúsítottak, úgy fog bekövetkezni, magasztalva és áldva legyen a Urunk neve. Halleluja! 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 Amen! Hadd álljunk fel, és adjunk hálát az Úrnak. Mennyei Atyánk, köszönjük neked közösen, teljes szívből, Jézus Krisztus, ami Urunk által, a te isteni ígéüzenetedet, amelyet megismertettél velünk, a te szavadat, amit kijelentettél nekünk, a megváltásért, a szabadulásért, a kegyelemre jutásért, Isten békességért, amely minden emberi értelmet felülhalad. És most kérünk téged közösen, minden szeretett testvéreink, testvérnőkért, akik újonnan csatlakoztak közzénk, Uram, legyen, hogy átérezzék Isten szeretetét közöttük, legyen, hogy ez az ő szellemi házukká lehessen, Uram, hogy a te szavad kihatása alatt elkészülhessenek, hogy a te tekintetbe vegyék, a te színedet meglássák. Uram, miközben az emberek mindenféle üzeneteknek hitelt adnak, és egyik rohan a másik után, és egyik követi a másikat. Ebben a zűrzavaros időben megajándékoztál most a te második visszajövetelet előtt a te szavat hangját, a te szellemet ihletését, és a te küldött szolgát, szavát megkülönböztetni. Ezért köszönetet tanúsítunk, Urunk, és kérünk azonban, Uram, tégy valamennyiünkből olyan embereket, akik hitet tanúsítottunk a te ígéüzeneten, alkoss belőlünk olyan embereket, akik átélik, Uram, azt, amit kijelentettél ebben a csodálatos ígéüzenetedben. Magasztalva és áldva legyen a te csodálatos és magasztos és dicsőséges neved. Ó Istenem, ami szíveink túlcsordultig vannak, a magasztalástól, a köszönettől. Kik vagyunk mi emberek, Uram? Az emberek lenéznek bennünket, kikerülnek bennünket, kerülik a velünk való közösséget, kapcsolatba se akarnak jönni velünk, Uram. És te lealáztad magad, Uram, hogy barátoknak neveztél bennünket. Ó, halleluja, köszönjük, hogy ilyen szeretetet tanúsítottál irántunk. Halleluja, magasztal, áldva, dicsőítve legyen a te neved, Uram. Uram, ments meg mindazokat, akik még nincsenek megmentve. Gyógyítsd meg a betegeket, drága Uram. Szabadíts meg a megkötözötteket, Uram, minden megkötözöttségtől. Tedd nyilvánvalóvá te isteni ígéüzenetedet, minden területedet, Uram. Egy dicsőséges, felhatalmazott Jézus Krisztus evangéliumának felhatalmazottságával, isteni erővel, képességgel felöltöztetetten. Halleluja, dicsőség magasztalva, áldva is, magasztalva legyen a te szent neved, mind örökké. Amen. Amen.